Ahogy az előző videóban is ígértem, most rá fogok térni a konkrét szakaszokra, hogy milyen az egyes lépésekben milyen információkat, milyen dokumentumokat kell elkészíteni, vagy inkább csak előkészíteni a minőségtervezés során. Az első lépésünk, ahogy ha esetleg emlékszel az első videóból, a program megtervezése és definiálása. Ugye mit is jelent ez, miket kell itt nekünk előkészíteni, milyen információkra lesz szükségünk? Az első és nagyon fontos lépés az az lesz, hogy piackutatunk. Ugye csak úgy random nem kezdünk el mindenféle termékeket fejleszteni, bár ha már megvan az ötlet, akkor is kell piackutatást végeznünk. Ennek főképp az lesz az oka, hogy olyan technológiákat tudjunk használni, akár a termelésben, akár a fejlesztés során, amelyek legoptimálisabbak ahhoz, hogy hibamentesen tudjunk gyártani. Piackutatással, benchmarkinggal tudunk információt szerezni a versenytársaknak a helyzetéről, az ő hozzáállásukról, náluk milyen technológia van, milyen gyártási körülményeiket tudtak kialakítani. A piackutatásnál arra érdemes figyelni, hogy a közvetlen versenytársakat figyeljük meg, a hasonló iparágokban és hasonló koncepcióval, hasonló méretben gyártó vállalatoknak az információit érdemes összegyűjteni. Ugye, azért is lényeges az, hogy a legmegfelelőbb, legújabb technológiának a használatára törekedjünk, ugyanis ez egy követelmény szokott lenni általában a vevők, tehát autógyárak részéről, hogy úgynevezett state of the art szerint gyártjunk, tehát ugye ami technológiailag a legújabb, legutoljára elérhető a piacon, azzal próbáljunk meg dolgozni. Ezt kell tulajdonképpen igazolni, ez főleg szoftverfejlesztéses világban nagyon fontos információ. Nyilvánvalóan szükségünk lesz egy üzleti tervre, ez nem feltétlenül a minőség management feladata, de ahogy a legelején említettem neked, csapatban kell dolgozni. És itt, ha már most elkezdünk a megtervezésről és definiálásról beszélni, már látod, a második lépés volt az, amikor teljesen más típusú pozícióban dolgozó emberekre van szükség. Szinte minden videómban, ebben a videómban is arra fogok mindenkit ösztökélni és ösztönözni, hogy csapatban kell dolgoznunk. Nagyon sokszor van az, hogy nincs rá idő, nincs rá kapacitás, de anélkül nem tudunk, nem éri el a célját tulajdonképpen az a módszer, az az eszköz, amire kitalálták. És nem lesz hatékonyabb, nem lesz hatásosabb az a módszer, amit használunk, hogyha egyedül kell alkalmaznunk. Ugye itt az APQP módszernél is projektmenedzser, minőségügyes, logisztikus, gyártásért felelős ember, folyamatmérnöknek együtt kell dolgoznia ahhoz, hogy minden egyes lépésnél minden elemet megvizsgáljunk, és a lehető legjobban előkészítsük ezeket a területeket is. Tehát üzleti tervet kell készítenünk, ugye mennyi beruházást ér nekünk ez a termék, milyen folyamatokat kell menedzselnünk, van-e bármi, amit le kell cserélnünk, tehát minden, ami pénzügyileg és időben fontos megtervezendő, azt itt az üzleti terv fázisában már a legelején össze kell gyűjtenünk. Ugye itt fogjuk ugye megbeszélni azt, hogy mi maga a termék, és ehhez milyen folyamatokra van szükség, mind a fejlesztéséhez, mind a tervezéséhez, mind pedig a legyártásához. Nyilván itt is a state of the art, a technológiailag fejlettek legyünk, olyan terméket vagy folyamatot alakítsunk ki, aminek van értelme, tehát ne gyártsunk olyan terméket, aminek nem lesz mondjuk haszna, vagy nem tudjuk, nem vagyunk képesek előállítani. Már itt az elején érdemes élettartamvizsgálatot, illetve minőség, megbízhatósági vizsgálatokat is végezni. Itt ugye a termék koncepciója már valakinek a fejében van, és ehhez kapcsolódóan kezdjük el megtervezni a technológiákat, a folyamatokat. Az élettartamvizsgálat meg a gyárthatóságvizsgálat, azok együtt fognak majd járni kéz a kézben. Egyrészt, hogy hogyan kell informálni a vevőket arról, hogy ez meddig lesz jó maga a termék, és én meddig készüljek a folyamataimmal. Másrészt, hogy egyáltalán képes vagyok-e előállítani ezeket a termékeket, és milyen minőségügyi követelményekkel kell ezeket előállítanom. Ugye, ha vizsgáljuk a lefutását egy terméknek az előállításának, akkor ugye először kicsit több hibával gyártunk, és kevesebbet, majd a végén ugye van egy ilyen szakasz, amikor a termék életében, amikor hibamentesen tudunk gyártani, és nagyon sokat kell, majd utána megint az élettartamának a végén van egy olyan szakasz, amikor egyre kevesebbet kell gyártani, és lehet, hogy egyre több hibával fogunk gyártani, tehát ezekre fel kell készülnünk. Oké. Kell egy előzetes darabjegyzék, tehát tudnunk kell megtervezni azt is, hogy milyen komponenseket, milyen alapanyagokat kell rendelni. Ugye miért fontos ez? Előzetes darabjegyzék, ha hallasz ilyen kifejezést, hogy BOM, a Bill of Material, ez a lista, ez a darabjegyzék angolul, de sokan hívják BOM-ként. Ezeket minden olyan komponenst tartalmaz ez a lista, a darabjegyzék, ami a termék előállításához szükséges. Ne csak alapanyagra gondolj, tehát ne csak a granulátumra, vagy ragasztóra, vagy bármi ilyesmire, hanem a BOM-ban benne vannak a specifikációk, rajzok, 3D modellek, benne van az, hogy milyen funkcióteszteket kell elvégezni esetleg. Tehát ez minden olyan információt tartalmaz magában, ami ahhoz kell, hogy a terméket elő tudjuk állítani. És most a mostani iparági helyzetekben, főleg egyébként autóiparban, elektronikában megfigyelheted azt, hogy alapanyag hiány van. Nagyon nagy a gyártási idő, a szállítási idő, vagyis a lead time. Tehát a megrendeléstől számított kiszállítási, megérkezési idő nagyon magas, mert itt a COVID, illetve az egyéb gazdasági hatások befolyásolták azt, hogy nehezen elérhető termékek vannak a piacon, amik biztos hallottál a chip hiányról, tehát ez is mind-mind befolyásolja azt, hogy milyen gyorsan tudunk reagálni, milyen gyorsan tudunk előállítani, milyen beszállítókat válasszunk magunknak, hogy tudjuk biztosítani a követelményeket, és azt szerint tudjunk szállítani, amit elvárnak a vevő olyan mennyiségben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy már az első szakaszban összegyűjtsük és ismerjük a nagyját ezeknek a komponenseknek, alapanyagoknak, és aszerint tudjuk megtervezni a rendeléseket. Jó, ide jön a beszerző például. Hogy ő ismer egy csomó olyan vállalatot, akik adott típusú termékeket tudnak nekünk biztosítani, és úgy fogja időzíteni a megrendeléseket, hogy azokat minden szakaszban, tehát ugye elkezdünk egy A-mintától gyártani, hogy mindig rendelkezésre álljanak ezek az alkatrészek és alapanyagok. Előzetes folyamatábrát kell készítenünk. Már az első videóban említettem, hogy fogunk beszélni a folyamatábráról. Itt sem nem szeretnék rá kitérni, mert a következő videónak ez az egyik fókusza. A folyamatábra ugye csak egy lista, egy felsorolás arról, hogy hogyan jönnek egymás után az egyes termelési lépések. Erről fogok mindjárt beszélni. Előzetes megkülönböztetett jellemzőknek a definiálása vagy megvizsgálása. Mit jelent az, hogy megkülönböztetett jellemző? Most megint saját magamra fogok majd utalni, ugyanis amikor a folyamatszabályozásról, az SPC-ről lesz szó, akkor jobban ki fogom fejteni a megkülönböztetett jellemzőket. A lényeg az, hogy ezeket ismernünk kell, ugyanis ezek olyan jellemzői a termékemnek, akár mondjuk a rajzon jelölt olyan méret, ami későbbiekben a vevő számára, vagy a felhasználhatóság szempontjából egy kritikus méret, vagy egy kritikus jellemző, kritikus funkció. És ahhoz, hogy ezeket nyomon tudjuk követni, folyamatosan mérnünk kell, ellenőriznünk kell tulajdonképpen, és ezeket a megkülönböztetett jellemzőket lehet, hogy valami speciális mérőeszközzel kell mérni, vagy speciális körülmények között. Tehát azért fontos tudni már a legelején, hogy mik azok a megkülönböztetett jellemzők, amikkel nekem foglalkoznom kell, hogy fel tudjak készülni rá. Fogok majd példát mondani arra, hogy milyen az, amikor nem vagyunk felkészülve egy megkülönböztetett jellemzőre, vagy egy rajz szerinti méretnek a nem is igazából a mérésére, hanem a betartására. És nagyon fontos mindezek mellett, hogy a felső vezetést be kell vonnunk, mert lehetnek olyan beruházások, lehetnek olyan előírások, amiket nem tudunk anélkül betartani, hogy ne kelljen investálni, ne kelljen menedzser döntéseket hozni, hogy most mit válasszunk, hogyan érjük el ezeket a célokat. És akkor visszatérve az előző videómra, ugye vannak különböző szakaszok, fejlesztési szakaszok, és mondtam, hogy a szakaszok végén vannak ellenőrzések. Hogyha szoftverfejlesztési világból indulok ki, bár egyébként ez a gyártási folyamatoknál is így van, csak nem így hívjuk őket, az egyes fejlesztési szakaszokat le kell zárnunk valahogy a minőségügyi oldalról. Ezeket úgy nevezzük, hogy gate review, vagy quality gate, minőségi kapu tulajdonképpen, magyarul, vagy QG-nak szokták rövidíteni. Ezek olyan ellenőrzések, vagy vizsgák, amikor megnézi az adott szakember, általában minőségügyi szakember, hogy az addigiakban eltelt idő alatt megfelelő érettségi státuszának felele meg a termék, vagy szoftver. Tehát van egy, a QG-knak van különböző típusa, 0-tól 5-ig, és ezeket a típusokat megfeleltethetjük adott érettségi szinteknek. Ez összemixelődik ezekkel a mintákkal, tehát hogy ABCD minta, nem az minta gyártás végén tartunk QG-t, hanem a termékfejlesztés során az adott szakasznak a lezárására tartunk ilyen quality gate-eket. Azért lesz fontos ez, mert hogyha a termék adott időtartam alatt, ugye nem felel meg a tervezésének, tehát megtervezünk különböző mérföldköveket egy projektben, és ezeket a mérföldköveket zárjuk le tulajdonképpen ilyen QG-kkal, és hogyha nem érte el az adott érettségi szintet, amit akkora el kellett, akkor ugye nem megyünk tovább, nem engedjük tovább, hanem ki kell javítani a hibákat, be kell hoznia a lemaradást a projektnek, és azok után mehet tovább a fejlesztésben. Tulajdonképpen ez a célja ezeknek a quality gate-eknek. Tehát adott fejlesztési projekteknek a szakaszai végére definiáljuk. Ugye van egy mérföldkő, és addig tervezünk valamit, és ezt hasonlítjuk össze, hogy ténylegesen meddig jutottunk el. Milyen nehézségek voltak a projektben, ezeket érdemes-e eszkalálni. Ugye mit jelent az eszkaláció? A menedzsment felé, ez nem csak minőségügyi oldalról, bármilyen típusú menedzsmentet figyelembe véve. Az eszkaláció az, amikor magasabb szintre visszük a problémát, mert a mi szintünkön nem tudjuk megoldani. Ezt jelenti az eszkaláció. És megvizsgáljuk ez alapján, a quality gate-ek alapján, hogy van-e valamilyen veszély arra, hogy a későbbiekben nem tudjuk tartani a határidőket, tehát nem tudunk megfelelni az adott szakaszoknak, és így esetleg késhet a szériagyártásnak az elindítása. Vagy esetleg olyan hibákat vettünk figyelembe, vagy olyan hibákat okoztunk, vagy nem vettünk valamit számításba a projektnek az elején, ami költségekre van hatással. És ezeknek a quality gate-eknek, ugye mondtam, hogy 0-tól 5-ig vannak a szakaszok, a 0 az a projekt elindítása, a 2-es nyilván a projektnek a közepénél van, a 4-essel indítjuk el a terméket széria gyártásba, tehát ott már egy D-minta jóváhagyással együtt zárjuk a projektet, az ötös pedig már az első 3 hónapi széria gyártásnak a vizsgálatára alkalmas, esetleg jött-e ki valami, ami a széria gyártás során probléma, de a fejlesztés során nem vettük észre. Az egyes és a 3-as szakasz pedig az választható egyébként. Az egyes általában a dizájnhoz kapcsolódóan gyűjt össze információkat és vizsgálódik, a hármas pedig, hogyha valami új gyártási technológiát vagy gyártó elemet kell bevezetni, akkor arra külön ez a QG3 lesz majd alkalmas. Következő lépésünk a terméktervezés és termékfejlesztés. Nagyon fontos gyárthatóság és szerelhetőségnek a vizsgálata, és ehhez kapcsolódóan rizikoelemzés. Fogok beszélni az FMEA-ról később. A DFMEA az a Design FMEA, ami a fejlesztésre vonatkozó rizikoelemzéseket tartalmazza. Minden potenciális rizikót vagy kockázatot, ami a terméknek az tervezése, fejlesztése során előkerülhet, azt nekünk meg kell vizsgálni, és figyelembe kell venni, és meg kell próbálnunk vagy megszüntetni, vagy megelőzni. Erre fog majd az FMEA fókuszálni, de későbbiekben jobban kifejtem. Jóvá kell hagyatnunk a terveket, nyilván itt vagyunk már, hogy tudjuk, hogy összegyűjtöttük az összes információt. A terméknek a jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a terméknek magának a folyamatát, a gyártási folyamatát is meg tudjuk vizsgálni, és azt el tudjuk kezdeni fejleszteni. Okay. Prototípus szabályozási terv, fogok beszélni a szabályozási tervről, ugye itt a prototípusra vonatkozóan kell meghatároznunk ellenőrzési lépéseket. Össze kell gyűjtenünk az összes információt a termékre vonatkozóan, tehát műszaki rajzok, műszaki specifikációk, vevői specifikációk, mérési specifikációk, anyagokra vonatkozó, alapanyagokra, segédanyagokra vonatkozó előírásokat is meg kell vizsgálnunk. Új berendezések és szerszámok, hogyha ezekre szükség van a termék előállításához, akkor ezeket minél hamarabb meg kell tervezni, és be kell szerezni, vagy le kell gyártatni. Itt már ismernünk kell az összes megkülönböztetett jellemzőt, hiszen a folyamataimnak a tervezése lesz a következő lépés, ezért már tudnom kell, hogy mik a megkülönböztetett jellemzők, és az alapján kell a folyamataimat terveznem. Jó, anélkül nagyon nehéz lesz, hiszen bele kell iktatnom ezeknek a megkülönböztetett jellemzőknek a mérését, felügyeletét is. És ezek alapján kell ugye eszközparkot építeni a mérésre, tehát mérő és ellenőrző berendezéseket is vásárolnom kell, vagy ki kell neki alakítanom esetleg meglévő berendezéseket ugye hozzárendelnem. És az egyik legfontosabb megvalósíthatósági nyilatkozat, ha esetleg így hallottál róla, hogy feasibility study, akkor ugyanarról beszélünk, nagyon fontos információ. Már a termék tervezés elején felül kell vizsgálni, hogy alkalmasak vagyunk-e a terméknek az előállítására. Van egy nagyon jó példám erre, amikor nem sikerült megfelelően megtervezni a folyamatokat, és nem vettünk figyelembe egy fontos elemet. Tisztaságvizsgálatnak kell megfelelnie egy terméknek, ami az én cégemnél éppen van. Ezeket a követelményeket nem vettük időben figyelembe, ez miatt határidő csúszásban vagyunk, mert nincsenek olyan berendezéseink, és nincsenek olyan eszközeink hozzá, hogy megfelelően tisztán tudjuk a termékeket előállítani, és mivel ez egy olyan követelmény, ami a későbbi funkcióját befolyásolja, ezért most hatalmas elmaradásban vagyunk, és most kell gépeket vásárolnunk, most kell az alkatrészeket megvizsgálnunk, hogy mi okozza, melyik technológiánkat tudjuk kicsit tisztábbra varázsolni, hogyan tudjuk beiktatni a széria gyártásba majd ezeket a tisztítási előírásokat. Nyilván ezt bele kell kalkulálni a termék árába, ami korábban nem volt. Olyan típusú csomagolóanyagot kell megtervezni hozzá, ami eddig nem volt. Tehát nagyon fontos, hogy már itt az elején a feasibility study-t össze kell ülni, minden egyes alapanyagot meg kell vizsgálni, folyamatunkat meg kell vizsgálni, hogy tényleg alkalmasak vagyunk-e az adott követelménynek, ami a vevőtől jön, hogy azt tudjuk tartani. Ha nem, akkor feltesszük a kezünket, és mondani kell, hogy ezen vagy változtatni kell, vagy tényleg beruházásokra van szükség ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. És végül, de nem utolsó sorban, a következő lépés a folyamat tervezés és fejlesztés. Ugye a folyamat tervezés, itt már ugye megvan a termékem, és az ehhez tartozó előállítási folyamatokat szeretném összeállítani. Csomagolási specifikáció, ugye most a végéről kezdjük egy kicsit, mik a egy állagmegvonulásra, csomagolási követelmények micsodák, milyen vevői specifikáció vonatkozik arra, hogy hogyan kell szállítanom, milyen típusú alkatrészekről van szó, tehát kell-e valami speciális csomagolóanyag hozzá, hogy hogy néz ki maga a termék dizájnja, hogy ehhez valami speciálisan védő tálcát kell vennem, vagy speciális, nem tudom, például nedvességtől kell védeni, ezért például kell hozzá ilyen nedvességgyűjtő, zacskó, vagy ilyesmi. Minőségirányítási rendszerünket nyilván felül kell vizsgálni. Alkalmasok vagyunk-e ennek a terméknek az előállítására? Hogyan fog ez a folyamatunk beilleszkedni a rendszerbe? És végül, de nem utolsó sorban a folyamat ábra, FMEA és Control Plan 3-asának a megalkotása, amiről a következő videóban fogok majd neked jobban beszámolni.